11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a most megjelent friss inflációs jelentésében. A Magyar Nemzeti Bank idén 3,8%-os, jövőre 3,7%-os inflációt vár, míg tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,2%, illetve 3,3%-os emelkedését prognosztizálta. A jegybank továbbra is azzal számol, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3%-os jegybanki célra. A márciusi előrejelzés szerint a magyar GDP 2026-ban 1,7%-kal, 2027-ben 3%-kal nőhet, a decemberben előrejelzett 2,4%, illetve 3,1%-os növekedés helyett. 2028-ra azonban a jegybank 2,9%-ra emelte növekedési várakozását a korábbi 2,7%-ról. A jegybank az inflációs jelentésben rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett kockázatot jelent a geopolitikai feszültségek további éleződése, a gazdasági előrejelzéseket a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelem politikai feltételek miatt nagyobb bizonytalanság övezi, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. A szép kártyán keresztül februárban a költségek összege elérte a 34 milliárd 500 millió forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca ismertette, a szép kártya 2026 februárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt. A feltöltések összértéke mintegy 41 milliárd 700 millió forintot tett ki, ami 12%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok 34 milliárd 500 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18%-kal volt magasabb, mint 2025 februárjában. A szálláshelyek országszerte 3,3%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában. A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken szép kártyáról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11%-át tette ki. A szép kártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a 3 milliót, míg az elfogadó helyek száma átlépte a 167 ezret, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A húsvéti ünnepek alatt szakmai kezdeményezésre a kamionstopot részlegesen az éjszakai időszakokban 22 óra és másnap reggel 6 óra között 8 órás időtartamokban felfüggesztik, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint az ünnepekre tekintettel a kamionstop április 2-án csütörtökön 22 órától, április 3-án pénteken 22 óráig, továbbá április 4-én szombaton 22 órától, április 6-án hétfőn 22 óráig lenne érvényben. A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével indokolt esetben átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást, írja a közlemény. A tárca közlése szerint a részleges felfüggesztés nyomán az ünnepi kamionstopp pénteken, vasárnap és hétfőn 6 és 22 óra között él. A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket, fogalmaz a közlemény. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A szervezet közleményében felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. Mint írják, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet csaknem 500 munkatárssal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Kiemelt céljuk, hogy esélyt kínáljanak a felzárkózásra a szegénységből kiutat kereső családoknak. A szervezet magyarországi szociális és fejlesztő munkája során mintegy 30 településen több mint 50 központot számláló országos intézmény hálózatának 100 különálló szolgáltatásával nyújt segítséget. A szervezet országos segélyközpontja évente mintegy 70 ezer segélykérést kezel.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
I've been sick and tired. Being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. Cool.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban folytatva a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egy-egy oktatóját bemutató sorozatunkat ezúttal Fazakas Sándorral, az intézmény szociáletika és egyházszociológia tanszékének vezetőjével beszélgetünk. A professzort a közelmúltban 60. születésnapján köszöntötték pályatársak, kollégák, akik az alkalomból egy számára írt kötettel is kedveskedtek. Fazakas Sándor Marosvásárhelyen született, lelkész családban nőtt fel, és maga is évtizedekig volt lelkipásztor, miközben már tudományos munkát is végzett az egyetemen. A Lelkész Továbbképző Intézet vezetője több mint 20 éve. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szociáletikai és egyházszociológia tanszékének vezetője. Egy nagyon szép jubileumi születésnap alkalmából készül a mi beszélgetésünk, és ahogy itt átnéztem ennek a köszöntő ünnepségnek a vázlatát, hogy mennyi pályatárs és kolléga köszöntötte professzor urat, hát azért szerintem ezt a mai világban kevesen mondhatják el magukról. Jól érzékelem?
Nagyon megható volt, és meglepetés is volt számomra, hogy olyan sokan részt vettek ezen az ünnepségen. Maga a rendezvény, maga ez a konferencia műfaj, mint köszöntés, mint a köszöntésnek a kerete is meglepetés és újszerű volt, de az, hogy egykori tanítványok, jelenlegi pályatársak és a nemzetközi teológiai életképviselői is jelen voltak, ez valóban egy nagyon jó leső érzéssel töltött el, és azt tapasztaltam, hogy az embernek a munkássága, már végzi az ember a maga dolgát, de oly mértékben rezonálhat a tanításban, a konferenci életben, a tudományszervezésben, ami évek után is visszaköszönhet. Ez valóban egy jó leső érzés, és Istennek adok hálát érte.
Hogyan készült erre a köszöntésre, hiszen mégsem tudott róla?
Majdhogy nem sehogy. Nem voltam beavatva. Tanszéki munkatársam néhány nappal korábban annyit mondott, hogy beszélgetünk majd néhány kérdéskörről, és ezt az időpontot tartsam védve, de nem volt számomra ismert sem a találkozásnak a műfaja, sem a résztvevőknek a személye kiléte, és legfőképpen azoknak a köszöntőnek a kiléte nem volt ismert, akikkel ott találkoztam a konferencia során, illetve a köszöntés során.
Szóval azt mondja professzor úr, hogy belépett ide, és szembesült azzal, hogy itt most önt fogja ünnepelni gyakorlatilag mindenki. Hát ez hogy történt?
Azt tudtam, hogy a születésnapunk kapcsán lesz egy beszélgetés, de hogy kik fognak eljönni, kik fognak köszönteni, azt a rendezvény előtti percekben, amikor kézbe kaptam a programot, akkor tudtam meg.
Beszéljünk akkor professzor úrról. Azt tudjuk, hogy Marosvásárhelyen született, ugye jók az információink. Ott töltötte a gyermekéveit is?
Édesapám lelkész, és lelkész családban nevelkedtem a Marosvásárhely közelében. Pici koromat Szövérden, és azt követően 20 éven keresztül Székelyvajában élt a család. Az elemiskoláimat Székelyvajában, Marosvásárhelytől 15 kilométerre egy szintiszta magyar református falu. Tehát itt töltöttem a gyerekkoromat, és a középiskola éveimet Marosvásárhelyen helyen töltöttem. Ott érettségiztem, abban az időben még elemiskolás koromban az volt a tervem, hogy orvosira készüljek, de nagyon hamar megérlelődött a döntés, hogy teológiát választom, és így már a középiskola első éveitől kezdve nagyon tudatosan a teológia fele orientálottam. Ami nem volt egy megszokott, hiszen ez a 80-as évek társadalma, amikor az a hír, hogy valaki teológiát kíván tanulni és egyházi szolgálatra készül, az inkább irritáló volt, mind az iskola vezetés, mint pedig a szűkebb és tágabb társadalomnak a szemében.
Ráadásul ott, hogyha most behelyezzük egy történelmi korszakba, akkor az nem egy könnyű időszak volt, ugye?
Egyáltalán nem, tehát többszörösen is kisebbségi létbe szorult az ember magyar nemzetiségüként, lelkész gyerekként, lelkész családhoz tartozóként, és azzal a szándékkal, hogy szintén egy a rendszer számára nem kívánatos világnézet, illetve vallási elkötelezettség jegyében készül valaki a pályára.
Mégis azt gondolom, vagy csak sejtem, lehet, hogy rosszul, majd megcáfol professzor úr, hogy abban az időben ott egy kis parókia, egy kis templom, az egy külön sziget lehetett. Valamire mégis adott lehetőséget, módot. Mire?
Ez valóban így van, és későn ért meg bennem, utólag retrospektív módon ért meg bennem ez a felismerés, és azóta gyakran hangsúlyozom, hogy abban az időben egy református lelkészlak, egy parókia, valóban az együttélésnek, a kultúrának, a művelődésnek, a lelki-spirituális tartalmaknak volt a szigete, egyfajta védettséget jelentett, egyfajta alternatív közösségi és szellemi életet biztosított számunkra, de ez a fajta védettség, ez a fajta a relatív szabadság egy idő után nyilván egyfajta kitettséget is meg kellett éljen, hiszen a hatalom nem nézte jó szemmel azt, hogyha a hivatalos doktrinával szemben vannak olyan terei, vannak olyan szigetei az együttélésnek, ahol másfajta értékrend dominál. És a református lelkészlak, és nyilván valóban lehetett ilyen a más felekezetű lelkészlak is, olyan értelemben is a védettségnek a szigete volt, hogy spontán módon alakultak ki itt szellemi műhelyek. Tehát amikor egyszerűen bejelentetlenül egyik napról a másikra megjelentek a parókia védett terében magyar közéleti személyiségek, művészek, festők, költők, gondolkodók, akkor a parókiáknak a csendjében és védettségében valóban ilyen intenzív szellemi pezsgés alakult ki, és én ebben a környezetben találkozhattam olyan gondolkodókkal, vagy költők, mint például Kányádi Sándor, vagy Petkes József, vagy Balogh Edgár, vagy más gondolkodók, az akkori erdélyi értelmiség és vezető szellemi élet képviselőivel, és az első indítatásokat és impulzusokat is például Kányádi Sándortól kaptam, hogy fiú, menjél teológiára. Ekkor 10 éves diák voltam.
Szóval a gondolkodás, mint olyan akkoriban. Mit jelent? Tehát mekkora nagy kincs volt az?
Igen, hát ez a bezártság és az alternatív megoldásnak a keresése arra ösztönzött bennünket, hogy keressük a nagyon intenzív szellemi önellátásnak a módjait. És éppen ezért az olvasás, a színházlátogatás, a koncerttermek varázsa, ez mind-mind kitöltötte akkor a fiatal koromat. Nyilván középiskolásként már Marosvásárhelyen éltem a nagyszülőknél, és azt az időt, amit nem az iskolában, nem tanulással töltöttem, azt vagy könyvtárban, vagy zenei könyvtárban, vagy hangversenyteremben, vagy színházban töltöttem.
Egy fura kérdésem lesz, mi mindent lehetett akkor bevinni egy határon túli református templomba, szabad gondolkodás címén, ugye az igehirdetés mellett még?
Nyilván működött egyfajta cenzúra, de a sorok között is lehetett olvasni. Tehát ez volt az az időszak, amikor az igehirdetés, illetve az egyházi kommunikáció, ha csak a bibliai kijelentésre szorítkozott és hivatkozott, a kontextus jellege miatt lehetőséget adott az áthallásokra. Tehát, hogyha mondjuk egy ószövetségi igerészből vagy egy prófétai könyvből prédikált a lelkész, és ebben masszív politikai kritika is benne volt, az akkori ószövetségi világ hatalmasaival szembeni kritika, áthallásos módon ezt azonnal lehetett érezni a jelenkor politikai kritikájaként is. Vagy ha az új szövetség valamely textusából, könyvéből a egymás iránti több tisztelet és szolidaritás és megbecsülés és kölcsönös tehervállalás volt a téma, akkor a nemzeti kisebbség összefogásának a kérdéset került tematizálásra. Tehát a direkt kiszólások és utalások nélkül is ennek az egyházi beszédnek volt megtartó ereje. És szerintem ma is van megtartó ereje.
Egy másik furcsa kérdés. Feltétlenül politikának kell ezt nevezni, ami így ott a sorok között kihallható volt az emberek számára, vagy pedig egyfajta olyan közéletiség, ami az emberek mindennapjainak a része volt, és foglalkoztatta őket napi szinten, és nem lehetett kikerülni egy napi igehirdetés folyamán.
Én a kettőt nem választanám el. Mi a politika? Minden politika. Vagy közélet. Tehát megszoktuk napjainkban, hogyha a politika fogalmát kimondjuk, azonnal pártpolitikára, vagy pártpreferenciára gondolunk. Ez egy nagyon leredukált értelmezés. Az egyháznak a léte az önmagában politikum, de nevezhető közéletiségnek is. Tehát a nyilvánosságnak a terében valamilyen szinten a nyilvánosság szeme elől nem elrejtett módon, hanem nagyon is látható módon embereknek egy csoportja összegyűl. Összegyűl azért, hogy egy bizonyos tartalmat hallgasson, az evangélium hirdetését hallgassa. Az evangéliumi hirdetéséből direktívákat von le a maga számára, a saját egyéni életére nézve, közösségi életének alakulására nézve, ez politikum. Mert azt üzeni, hogy lehet másként is, van alternatíva. Van alternatíva ahhoz képest, amit a szélesebb kontextus, vagy a mindenkori államhatalomnak az értékrendje diktálna, vagy számon kérne, vagy terelné a tömeget egy bizonyos irányba. És ez újból nem csak a diktatúra összefüggésében van így, és értelmezhető így, hanem egy modern társadalomban, vagy egy demokráciának is nevezett társadalomban, tehát mindenkori együttélés rendjében az egyház léte, az egyház jelenléte önmagában politikai súllyal, jelentőséggel, vagy közéleti súllyal, jelentőséggel is bír. Miért? Azért, mert a mindenkori trendekkel, a mainstreamekkel, politikai üzenetekkel, tartalmakkal szemben azt üzeni, hogy van más értékrend, van egy más kapaszkodó, van egy másfajta üzenet, egy másfajta életstílus.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szociáletika és egyházszociológia tanszékének vezetőjével, aki úgy véli, mai komplex világunkból a vallásos valóságértelmezést nem lehet kikapcsolni. Számtalan szelep létezik arra, hogy az emberekben felgyülemlett közéleti feszültséget társadalmi szinten levezessék. Lehet ez egy sajtóorgánum, lehet ez adott esetben egy humorista, aki kimondja a maga módján ezeket az igazságokat, és akkor létezhet az, hogy ilyen szerepet felvállalhat mondjuk az egyház?
Igen, felvállalhat, bár nyilván a modern korban már ilyen tekintetben versenyhelyzetben van az egyház, hiszen a kulturális élet és a közélet és a nyilvános élet alakításának a terén más szereplőkkel is találkozik az egyház, tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy a értékközvetítés terén nincs monopól helyzetben a kereszténység. Volt idő, amikor a kereszténység határozta meg évszázadokon keresztül azt, hogy mi a jó, mi a helyes, mi a követendő, de ma már ez nem így van. Ez viszont nem azt jelenti, hogy feltétlenül csak a rivális helyzetet, vagy a versenyhelyzetet, vagy a hátraszorítottságot kellene ebből kiolvasni. Az egyház számára ez inspiráló kell legyen, hiszen azt kell keresnünk, és itt vagyunk most már a mában, a jelenben, hogyan lehet a szekuláris világ hasonló intézményeivel, értékközvetítésével párbeszédben maradni, a szekuláris kultúrával párbeszédben maradni. És nyilván ez valamilyen szinten az egyház és a vallásszociológia területe is, amit tanítok, de azt azért látni kell, hogy hosszú időn keresztül, a diktatúra idején is erről szólt a hivatalos kommunikáció, hosszú időn keresztül azt gondolták, hogy a vallásos tudat, a vallásos gondolkodás vissza fog szorulni, csak időkérdése, mikor tűnik el teljesen a közéletből a vallásos gondolkodás, illetve a vallási identitással rendelkező ember. Nyilván van egyfajta számbeni visszaesés, ugyanakkor azt látjuk, hogy szemben ezzel a tendenciával egy másfajta mozgás is kibontakozik, a vallási gondolkodásnak a reneszánsza, a vallási értékeknek a keresése, a lelki-spirituális értékeknek a keresése, és ma már olyan gondolkodók is elismerik, és most nemzetközi szintre gondolok, olyan filozófusok, gondolkodók, akik magukat soha nem tartották vallásosnak, vagy gyakorló kereszténynek, elismerik azt, hogy mai komplex világunkból a vallásos valóság értelmezést nem lehet kikapcsolni. Tehát egy olyan társadalmi diskurzusban, ahol az élésről, az együttélés értékéről és rendjéről van szó, meg kell tudni hallgatni a vallásközösségek és a vallási beállítottságú világlátásnak a valóság értelmezését.
Tehát ön szerint, és most tényleg belemerítkeztünk ebbe a témába, reneszánszát éli a vallásos gondolkodás napjainkban?
Az ember mindenestől vallásos lény. Tehát maga az a tény, hogy a maga életkérdésére és tapasztalataira egyfajta értelmezési keretet keres, vagy értelmet kíván tulajdonítani a saját tapasztalatainak, legyen az öröm vagy szomorúság, betegség, megpróbáltatás, baleset. Miért történik ez velem? Miért pont velem történik? Milyen ok-okozati összefüggések vezettek oda, hogy nekem így alakult a sorsom? Maguk ezek a kérdésfeltevések és az a törekvés, hogy ezenek a tapasztalatoknak valami értelmet adjunk, értelemmel ruházzuk fel, lássuk az értelmét, ez már egyfajta vallási dimenzióba emeli az embert. Ez nem jelenti feltétlenül is automatikusan azt, hogy a kérdéseire a választ az egyházaknál keresi, vagy a intézményes vallásközösségeknél. És a modernkor hihetetlen sok kínálatot nyújt az ember számára, hogy ezekre a kérdésekre választ keressen. Az egyház számára viszont ez kihívás, hogy ezeknek a egzisztenciális élményeknek az értelmezését mi be tudjuk-e helyezni egy evangéliumi horizontba. Egy olyan bibliai vallási, evangéliumi értelmezési keretbe, amely bibliai válaszokat tud adni a mai ember számára. Ez egy nagy kihívás számunkra, és ez az a helyzet, amiben nem lehet hátradőlni, hanem a mindenkori lelkésznek, a mindenkori vallástanárnak, a mindenkori gyülekezeti tagnak abba a helyzetbe kell hozni a magát, hogy maga tudjon teológiai, bibliai értelemben ítéletet alkotni, véleményt formálni a világ történéseiről és a saját egyéni sorsáról.
És ön ezt nem kevés tapasztalattal mondja, hiszen nagyon sokáig úgy tanított, hogy mellette gyülekezeti lelkész is volt, ugye?
Így van, 1992-től voltam folyamatosan gyülekezeti lelkész feleségemmel együtt, előbb Milotán, a Tiszaháton, a Szatmári Református Egyház megyében, és a milotai gyülekezet mellett további három gyülekezetet is elláttunk, 95-től pedig Hosszúpályiban voltunk 2018-ig, tehát több mint 25 év gyülekezeti lelkészi tapasztalat is van mögöttem, és párhuzamosan végeztem egyrészt a tudományos munkát és a egyetemi oktatói munkát, ami lehet, hogy megterhelőnek hangzik, az is volt, viszont ez a párhuzamosság hihetetlen inspiráló volt olyan tekintetben, hogy a teológiai kérdésfeltevéseim a tapasztalatból születtek, és megtermékenyítették a tanítást, az oktatást, a kutatást, illetve azok az eredmények, amire jutottam a teológiai tudományos munka során, azokat visszatudtam vezetni az igehirdetésbe, a felnőtt képzésbe, a gyülekezeti munkába. Tehát a kettő sikeresen kiegészült és egymást inspirálta, és ezt, amit megtapasztaltam a személyes életpályám során, ezt visszaigazolva láttam később majd olyan tudományos szervezetekben, ahova felvételt nyertem, ahol tagságom van, például a Gesellschaft Evangelische Theologie, ez egy olyan közeg, egy olyan tudományos testület, aminek éppen az a célkitűzése háború után alakult ez a közösség, hídat építeni a gyülekezeti élet, az egyház élet valósága és a tudományos élet közé. És a mindenkori lelki pásztornak pedig az a feladata, meggyőződésem szerint, és ez összhangban van a reformátori tisztség értelmezéssel, hogy ezt a bizonyos hermeneutikai hídat felépítse. Mi között? A bibliai kijelentés és a mindenkori ember élethelyzete és életkérdései között. Tehát ez eminensen az elsődleges feladata a teológusnak, a teológus lelkésznek.
Talán profán a kérdés, de hogy került Debrecenbe?
Nyilván ez egy családtörténeti sajátosság. Debrecenbe úgy kerültem, hogy előbb beszéltünk a diktatúra lehetőségéről, illetve beszorított helyzetéről is, a diktatúrán belüli egyházi lét lehetőségeiről is. Arra is tettem utalást, hogy ezek a ideig, óráig védettséget nyújtó szigetek egy idő után ellehetetlenülnek, mert a diktatúra szorításában meg kell tapasztalni a nem lehet életérzését, és a szüleim diszidálni kényszerültek. Németországba távoztak a diktatúra idején még, 88-ban. Ennek a történetnek a nyomása alatt nekem is abba kellett hagyni a tanulmányaimat Kolozsváron, és a rendszerváltás után pedig az akkori tiszántúli püspökkocsis elemér meghívására édesapám Tiszántúlon kapott lelkészi szolgálati lehetőséget, és így került a család Tiszántúlra, és értelemszerűen akkor felkerestem a debreceni teológiát, elismerték a kolozsvári éveimet, és itt zárhattam le a tanulmányaimat, tehát az utolsó évet, az utolsó két szemesztert már Debrecenben töltöttem, itt szereztem diplomát és második lelkész képesítő oklevelet, és a külföldi tanulmányai után visszatérve itt kezdtem el a lelkipásztori szolgálatomat Tiszántúlon, és nyilván a debreceni professzoraim inspirálóak voltak, itt két nevet szeretnék kiemelni, akkori teológiai tanárok nevét, nyilván többi is inspiráló volt, de aki legközelebb állt hozzám, és inspirált, az Bölcské Gusztáv és Vladár Gábor volt, hiszen tőlük azt tanultam meg, hogy a teológia az nem egyszerűen leíró tudomány, hanem a teológia normatív tudomány is, tehát szabad nekünk igyekszünk kritikus kérdéseket feltenni a társadalom, a világ és benne az egyház jelen valóságához.
És akkor mikor irányult a figyelme, ugye olvasom megint csak a szakterületét, a szociáletika és egyházszociológia felé, és akkor ezt most bontsuk ki, hogy akkor ez mit kell, hogy sugalljon a laikus számára?
Lehet, hogy ezek a debreceni évek meghatározók voltak, vagy debreceni időszak a tanulmányaim számára. Korábban inkább egyháztörténeti orientációi voltam, illetve nagyon komolyan zenéltem, egyház zene is benne volt a pakliban, és a münsteri tanulmányi éveim alatt egyrészt teológiát hallgattam, nagyon intenzíven orgonáltam, éjszakákon gyakoroltam az egyetemi templomban, és párhuzamosan pedig gyülekezeti gyakornok is voltam egy ottani gyülekezetben, hova korábbi családi kapcsolatok vezettek, és egy kvázi segédlelkészi pozíciót is vittem, és egy idő után el kellett engedni mondjuk az egyházi zenét, mert már nem fért bele a gyakorlás, és maradt a teológia, illetve a gyakorlati lelkipásztori szolgálatra való készülés.
És nem hiányzik?
Hiányzott, sokáig hiányzott, és hát ma is zeneszerető ember vagyok, és gyülekezeti lelkészként gyakran odaültem a hangszerhez is, amikor a gyakornokok segédlelkésztek, vagy éppen a feleségem prédikált, akkor én mindig örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy én viszont akkor az orgonapadon fogom tölteni az Isten tiszteletnek azt az egy óráját, de a teológia, mint az egyház kritikai funkciója, és mint egyfajta valóságértelmezés, és az emberi élet eseményeinek megragadására, leírása, ez kitöltötte az érdeklődésemet, és mint említettem, a gyülekezeti élet tapasztalatai, impulzusai meghatározták a kérdésfeltevéseket, és fordítva az eredmények pedig visszacsatolásra kerültek a gyülekezeti szolgálatba. Tehát így alakult ez a történet, rendszeres teológia. Tehát ez ebből a felismerésből fakad, hogy a teológia nem egyszerűen egy historikus tudomány, nem egyszerűen egy leíró jellegű tudomány. Van leíró jellege is, de a teológiának normatív funkciója van, tehát hogy milyen kellene, hogy legyen a mi életünk, az egyéni életünk, a közösségi életünk, az egyházi életünk, a társadalmi életünk, erről van mondani valója a teológiának, és ennek a mondani valójának a kifejtése, ez az, ami hozzám közel áll. Ez néha lehet, hogy irritáló, lehet, hogy néha kritikus, máskor pedig helyben hagyja a történéseket, de ennek a normatív igénynek a kifejtése, ez mindig együtt jár egyfajta nagyon őszinte mély és kritikus helyzetelemzéssel, másképp nem lehet. Tehát elemeznünk kell magunk helyzetét, a szolgálatunknak a helyzetét az egyházban, az egyház helyzetét a világban, az egyház önmagáról kialakított képét és a világ fele közvetített képét helyzetelemzés nélkül és kritikus gondolkodás nélkül nem lehet érvényesíteni az igének, az Isten kijelentésének azt az irányát, hogy Isten így szeretné látni a mi életünket.
Tanárként, oktatóként hogy vette észre, hogy ebben a témakörben mennyire bátor véleményalkotók a teológus hallgatók?
Én oktatóként mindig arra biztatom a hallgatókat, hogy merjenek kérdezni. Nem biztos, hogy azonnal válaszokat találunk. Az mindig gyanús, hogyha az igazság kizárólagos birtokosainak képzeljük magunkat. Az egyház és a keresztény ember ebben a földi életben soha nem juthat el az ismeret teljességére. Ahogy az apostol is mondja, tükör által homályosan látunk. Vagy ahogy a hitvallásunk is rögzíti, a jobbra tanítatás nyitottságával és alázatával keressük a válaszokat, keressük a megoldásokat. De lehet mindig jobb megoldásra törekedni, és az egyház, a keresztény közösség az mindig igazság kereső és a felismert igazságról bizonyságot tevő közösség. És ez a fajta alázat, vagy ez a fajta, mondjuk, hogy nem vagyunk teljesen kész a mi kereszténységünkkel. Ez arra ösztönöz bennünket, hogy tovább keressünk, tovább vizsgálódjunk, továbbra is merjünk kérdéseket megfogalmazni, és válaszokat keresni.
Kell, hogy akkor egy teológusban benne legyen ez a filozófiai hajlam?
Nem nevezném filozófiai hajlamnak, egyszerűen a keresztény embernek.
A gondolkodás.
Igen, de ez, amit elvárunk a teológustól, vagy a lelkésztől, ezt el kell tudnunk várni az igehallgató és úrvacsorával élő keresztény egyháztagtól is. Bart Károly egyházunkban is nagyra becsült és ismert és nagyon inspiráló teológusa volt a 20. századnak. Ő maga mondja azt, hogy igazán nem kellene különbséget tennünk teológus és laikus között. Ezt a fogalmat, hogy laikus, nem is szereti, mondja Bart, hiszen azt jelenti, hogy valamennyien laikusak vagyunk, azt jelenti, hogy az Isten népéhez tartozunk. Az Isten népe tagjai között van, aki szakteológus lesz, és van, aki nem teológiát művel, hanem más mesterséget űz. De a megkereszteltetése révén, az Istenhez tartozása révén az ügyünk közös. A nem teológiát végzett egyháztag nem mondhatja azt, hogy az egyház ügye nem az én ügyem, ezért feleljen a teológus vagy a lelkész. És a lelkész sem mondhatja azt, mivel én teológiát végeztem, nekem több kiváltságom van az egyház jóléte és az üdvösség hirdetése tekintetében. És ez az, amit újból már Kálvinnál is meg lehet tanulni, hogy az egyházban a tisztségek között nem rangbeli különbség van, hanem funkcionális különbség van. Ami azt jelenti, hogy más a feladata egy teológusnak, egy lelkésznek, egy diakónusnak, egy presbiternek, egy vallástanárnak, egy lelkigondozónak, de az ügy közös.
De azért megvan az egyházi hierarchia.
Na most, és itt jön a teológának a normatív elege, hogy mit jelent az egyházi hierarchia. Ha az egyházi hierarchia azt jelenti, hogy a hierarchia eredeti fogalmának az értelmében jó rendet jelent, akkor igen. Jó rendnek lennie kell az egyházban, de mi a jó rend? Az Isten akaratának való megfelelés. Ha a hierarchia alá és fölé rendelést jelent, rangkorságot vagy rangbeli különbséget is ebbe fogad gondolkodást, akkor ezt én csak kritikával tudom szemlélni, mert erre feljogosít engem a reformátori teológia kutatása, ismerete, a bibliai gondolkodás, az, hogy társadalmilag, történelmileg esetleg torzul az együttélésnek a rendje az egyházon belül és az egyházon kívül, és hogy az egyház időnként lemásolja a környező világnak a berendezkedését. Ezt nagyon nagy szeretettel, de mégiscsak kritikusan kell szóvá tennünk az egyház közösségében is, és keresnünk azt az együttélési és együtt szolgálati modellt, amire azért vannak jó forrásaink, reformátorok, vagy a újszövetségi iratok, amiről az előbb beszéltem, hogy a reformátori tisztség értelmezés értelmében nem rangbeli különbség van az egyes tisztségek között, hanem feladatbeli vagy funkcionális különbség, és ez nagyon fontos, egyfajta kollégiális együttműködésre van szükség, egymás szolgálati területének kiegészítésére van szükség, egyfajta kölcsönös respektussal, megbecsültséggel és féltő szeretettel, és nem pedig arra kell törekedni, hogy most egy képzeletbeli dobogón ki az első hely, ki a második hely, ki a harmadik hely. Ez az utóbbi, ez a reformátori gondolkodástól teljesen idegen.
Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai és Egyházszociológia tanszékének vezetője több mint 20 évvel ezelőtt megbízást kapott az egyházkerületi tanácstól, hogy újra struktúrálják a lelkész továbbképzés ügyét. Azóta elkötelezett ebbe az irányba. Beszélgetésünk folytatásában erről esik szó. Mióta elkötelezett a lelkész továbbképzés irányába, és miért tartja ezt fontosnak?
Több mint 20 évvel ezelőtt feladatot kaptam az egyházkerületi tanácstól és az egyházkerületi közgyűléstől, hogy újra struktúráljuk a lelkész továbbképzésnek a szolgálatát és ügyét Tiszántúlon, hiszen a diktatúrai éveiből volt egy rossz szájíze a lelkész továbbképzésnek. A rendszerváltás előtti időszakban a lelkész továbbképzés alkalmát arra használták, Erdélyben is, Magyarországon is, illetve a szocialista diktatúrában élő egyházakban is, hogy az egyház társutas szerepét, társadalmat szolgáló szerepét valamilyen szinten megértessék és elfogadtassák a lelkipásztorokkal. És bár mindenki tudta, hogy ez így nem helyes, az is senki nem mert szólni. Tehát volt egy ilyen rossz szájíze a lelkész továbbképző tanfolyamoknak, és az volt a nagy felismerés akkor az egyházunk vezetésének, hogy teljesen új alapokra kell helyezni. És erre feladatot kaptam, és nyilván már tájékozottam korábban is a németországi és más külföldi továbbképző tanfolyamoknál, és nyilván olvasgattam a református iratokat, és akkor ért meg az a felismerés, hogy a lelkész továbbképzés abból kell kiinduljon, hogy milyen szakmai kompetencia bővítésre van szükség a lelkészeknek. És ha gyakorló lelkész voltam, én magam is éreztem, hogy melyek azok a területek, ahol úgy érezzük, hogy a klasszikus régi egyetemi képzés határaiba ütközött, mert megadta ugyanaz alapokat, de nem tudta továbbvinni a kompetencia bővítés, mert nem is volt feladata, de olyan élethelyzetekkel találkozik a lelkész, amire talán nem volt felkészülve, újabb ismereteket kell szerezni. szerezni, tapasztalatokat reflektálni kell. Tehát ez a közösen tanulni, egymástól tanulni, és ezt a közös tanulási folyamatot és tapasztalatokat szakmailag reflektálni, kompetens vezetőkkel reflektálni, ez legyen a lelkész továbbképzésnek a fő mozgatórugója, és én úgy látom, úgy érzem, hogy ebbe az irányba sikerült is elmozdulni. Tehát a lelkész továbbképzésbe való részvétel az ne egy olyan szankcióhoz kötött kötelezettség legyen, amit ha elmulaszt valaki, akkor komoly jó következménye. Kell kellene számolni, nem. Tehát ez nem motiváló erő. Tehát nem egy ilyen külső motiváló, kényszerítő erőnek engedve, hanem egy belső motivációs hajtóerőnek engedve vegyenek részt a lelkészek a továbbképzésben. És úgy gondolom, és úgy értékelem, hogy ezt elértük, hiszen akik napjainkban részt vesznek a továbbképzésben, azt örömmel teszik, érzik, hogy erre szükségük van, szívesen jönnek, kiszállnak a hétköznapi élet és szolgálatnak a taposó malmából, hozzák a saját tapasztalataikat, megosztják egymással, szakmailag erre reflektálnak, és a közös tanulási folyamatból haza is visznek valamit, ami a szolgálatuk terén megtermékenyítően hat.
Tulajdonképpen mi történik egy ilyen lelkész továbbképzésen? Tehát mi az, amit kapnak pluszba, mi az, amit megosztanak egymással?
Több disziplina terén próbálunk továbbképzéseket kínálni, és nyilván szabad választás áll a lelkészek lehetőségére. Lehet lelki gondozói jellegű továbbképzést tartani, etikai jellegűt, vagy éppen a írásmagyarázati. Tehát az írásmagyarázati jellegű továbbképzéseknél lehet, hogy a nehezebben értelmezhető bibliai igehelyek felnyitását kapják a lelkészek, és segítséget kapnak arra nézve, hogy hogyan lehet nehezebb bibliai helyeket magyarázni. Etikai jellegű továbbképzéseknél most például az ősszel Berekfürdőn egy háromnapos továbbképző alkalommal az élet végén felmerül etikai kérdésekről beszéltünk. Az öngyilkosságtól kezdve az asszisztált öngyilkosságon keresztül az eutanáziáig, illetve a haldokló kíséréséig. Itt vannak etikai és vannak lelki gondozói szempontok, de meg kell nézni újból a bibliai igehelyeket. Ez az a terület, a lelkész továbbképzés területe, ahol összeállhat az a bizonyos hermeneutikai híd, amiről az előbb beszéltem, ami egyébként minden lelkipásztornak is kötelezettsége, hogy a bibliai kijelentés tanításától el kell jutni a mindenkor ember élet helyzetéig. De lehet, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, hogy elemezzük a bibliai szövegeket, megnézzük, hogy teológia történetileg egy tanítás hogyan alakult, milyen dogmatikai, rendszeres teológiai implikációi vannak, ez a Krisztus szolgálatához hogyan viszonyul. A reformátorok mit mondtak egy-egy kérdésről? Hogyan változott a társadalmi kontextus és a kulturális közeg az egyház körül évszázadokon keresztül? Ma milyen változásoknak vagyunk a tanúi? Milyen a mai ember értékrendje, önmagáról alkotott képe, önrendelkezésre való igénye, és ez találkozik-e, vagy hogyan találkozik, vagy nem találkozik a Biblia tanításával az életről, az autonómiáról, az önrendelkezésről. Mire irányul a cselekvés iránya? Sőt, elmegyünk egészen abba az irányba, hogy lehet, hogy a mindenkori emberrel való foglalkozás és a lelki gondozás tekintetében felmerül olyan helyzet, amikor valakinek a döntésével erkölcsileg nem értünk egyet, de mégsem hagyjuk magára a problémájával és a fájdalmával. Soha nem lehet megtagadni a szolidaritást a mindenkori emberrel, még akkor sem, hogyha az ő döntésével nem értünk egyet. De a döntés nem válhatja át a lelkész és a lelki gondozó. Mindenkinek magának kell meghozni a döntést, ebben kell segítséget nyújtani a lelkésznek, a lelki gondozónak, a teológusnak, az etikusnak, de az egyéni felelősséget, amit Isten színe előtt hordoz, minden egyén, ezt nem lehet levenni az egyes emberről. A felelősség felvállalása, az nyújtunk segítséget.
Professzor úr, egy ilyen beszélgetés sajnos a teljesség igénye nélkül készül, így hát most megkérdezem öntől így a beszélgetésünk vége felé, hogy mi az, amit elárul magáról, a családjáról, meg mondjuk arról, hogy mivel tölti szívesen a szabad idejét.
Már említettem a beszélgetésünk során, hogy a feleségem is lelkipásztor, itt ismertem meg Debrecenben, együtt kezdtük a szolgálatunkat 1992-ben is, együtt végeztük a szolgálatunkat több mint 20 éven keresztül, ő főleg a lelki gondozása és a gyászoló kísérésére specializálta magát, de jelenleg a lelkész továbbképzés ügyét koordinálja, ebben is szolgatársak vagyunk, lelkész továbbképző tanfolyamokat koordinálja és a kiadványunkat szerkeszti. Három fiúgyermekünk van, de mind a három fiúgyermek már felnőtt, ők szociológiát, kommunikációtudományt, gazdaságtudományokat tanultak, és Budapesten, illetve Budapest környékén élnek. Van egy kis unokánk is, aki már 22 hónapos szabadidőmben, szívesen járom a természetet, zenét hallgatok, olvasok.
A 60. születésnap okot adott egyfajta visszatekintésre is, vagy mi történik ilyenkor, mi zajlik le az emberben?
Nyilván az ember értékeli a maga életútját, és az sem titok most már, hogy megleptek a kollégák és pályatársak egy olyan kötettel, amit nekem írtak. Ez azért érdekes, mert van egy olyan könyv, amit nem én írtam, hanem nekem írtak kollégák. Ez örömmel tölt el, hiszen minden fejezet, minden szaktanulmány valamilyen szinten próbál kapcsolódni az én saját kutatási területemhez. És jó érzés visszaolvasni egy-egy ilyen megjegyzést. Például az egyik szerző arra tér ki, hogy még diákként hallotta tőlem, hogy teológiát leginkább a prédikációkra való készülés közben lehet tanulni. Lehet, hogy mondtam ilyet 20 évvel ezelőtt, de benne megragadt. Egy másik kolléga számára azt tűnt fel, hogy mennyire elkötelezetten próbálom az egyház közéleti szerepét és funkcióját vizsgálni és elmélyíteni. Ő ehhez írt egy tanulmányt a saját tudományterületének a szempontjai alapján. Nemzetközi szinten újból a etika, politikai etika, egyház és társadalom kérdéskör vizsgálatára figyeltek fel, tehát megtalálják ezeket a kapcsolódási pontokat, ezek jól eső visszajelzések, és azt mutatja, hogy bár az ember soha nincs kész önmagával, és mindig elégedetlen a tudományos teljesítményével, és mindig többet szeretne tudni, és elmélyíteni, és alkotni, de mégis be kell látni, álszerénység nélkül azért valamilyen rezonálást csak kiváltottunk a munkásságunkkal. Igehirdetőként, lelkészként, vagy teológiai tanárként, vagy a hazai és nemzetközi szakmai grémiumokban. Ez persze egyfajta értékelő visszatekintést is indukál, amikor az ember felmérő, hogy mire jutott és mire nem jutott el. Szent Ágostonnak egy szavát szeretem ilyenkor idézni, aki azt mondja a önéletrajzi vallomásaiban, hogy nagy talány lettem önmagamnak. Én sem gondoltam magamról, hogy erre voltam, vagy vagyok képes. Erre az ember elnyerte fentről az erőt, a képességet, de ezzel felelősséggel is tartozik továbbra is.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szociáletika és egyházszociológia tanszékének vezetőjével beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. And give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. Utazások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
For thee.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone and I'm barely hanging on, God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope. God, you're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Ashes for beauty. I will fall.